Európa összességében 3,8%-kal kevesebb energiát használt fel 2022-ben, mint az azt megelőző évben. Magyarországon egy nagy helyett több kicsi szivattyús tározós erőmű megépítésének van realitása. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Míg világszerte nagyjából 1%-kal nőtt, Európában csak nem 4%-kal csökkent az elsődleges energiafelhasználás, az Energy Institute KPMG-vel készített nemzetközi kutatása szerint. A tanulmányban az áll, hogy Európában ugyan nem nőtt a szénfelhasználás, a világ azonban 2022-ben többet égetett el ebből az energiahordozóból, mint eddig bármelyik évben. A részletekről Losonczy Gézát, a KPMG energetikai tanácsadás szektorvezetőjét hallják.
Az mindenképpen egy kulcsüzenet, hogy az energiafelhasználás kismértékben tovább növekedett a világon, tehát nem következett be fordulat, ez egyébként köszönhető elsősorban Kínának, Indiának és alapvetően az európai és észak-amerikai kontinensen kívüli területnek. Ami egy másik meglepő és talán kicsit elszomorító eredmény volt, az az, hogy a széndioxid kibocsátás is növekedett. Bár a növekedésnek a mértéke az csökkenő tendenciájú, de még mindig több, mint korábban volt. A harmadik kulcsüzenet, amit szerintem azért érdemes megemlíteni, és az örömteli, hogy mindamellett, hogy nőtt az energiafelhasználás, ennél nagyobb mértékben nőtt a megújuló energiáknak a termelése. Ebből fakadóan a nem megújuló energiáknak a termelése az csökkent. Viszont a nem megújuló energiákból még mindig nagyon jelentős a szénfelhasználás, és ebben szintén érdemi csökkenés nem történt. Szintén alapvetően Kínához és Indiához kapcsolódik. Ebben szemben Európában ettől jóval kedvezőbb a helyzet, és Magyarországon is. Tehát Európában mind az energiafelhasználás, mind a széndioxid kibocsátás, mind pedig a szénfelhasználás jelentős mértékben csökkent, és hasonló a tendencia Magyarországon is.
Milyen hosszabb távú trendek látszódnak, illetve a COVID és a háborúk milyen hatással vannak ezekre a trendekre?
Hosszabb távú trendként azt gondolom, hogy az mindenképpen megállapítható, hogy a világ azért abba az irányba halad, hogy remélhetőleg meg fog állni a széndioxid kibocsátásnak a növekedése, sőt csökkenő tendenciába fog fordulni. Ezt alapozom arra, hogy mindenhol nagyon nagy mértékű megújuló energia felhasználásnak a fejlesztése, és ez előbb-utóbb eredményre fog vezetni, és ki fogja szorítani a fosszilis energiahordozókat. További trend az, hogy a földgáz felhasználásnak a szerepe szintén csökken, bár ez egyébként jelentősen akár elképzelhető, hogy köszönhető rövidtávú hatásoknak is, itt visszacsatlakoznék a COVID-ra és a háborúra is. Ugye a COVID-nak a hatása az egyértelműen egy energiafelhasználás csökkenéshez vezetett, azonban ebből történt egy visszafordulás, és ez a hatás ez gyakorlatilag eliminálódott, viszont a háború hatása és a földgáz árának felemelkedése, ugye ez Európában nagyjából a csúcs az háromszorosa volt a korábbiaknak, Egyesült Államokban 50%-os növekedés volt, míg Ázsiában egy nagyjából 180%-os növekedés, ez mind jelentős mértékben a földgázfogyasztás csökkenéséhez vezetett. Érdekes például, hogy Magyarországon még az Európánál is nagyobb mértékben csökkent a földgázfogyasztás. Ez magas árak mellett annak köszönhető, hogy rengetegen váltottak földgázról szilárd tüzelésre, elsősorban fa tüzelésre.
Látszódik az, hogy az energiafelhasználás súlypontja a világban vándorol nyugatról kelet felé? Látható ilyen trend?
Hát az látható, hogy ha kelet alatt értjük a távol-keletet, Indiát, Kínát, akkor ott sokkal nagyobb mértékben nő az energiafelhasználás, mint nyugat alatt értjük Európát és az Egyesült Államokat, vagy az északi kontinenst. Ettől függetlenül energiafelhasználás ugyanúgy Európában és Észak-Amerikában is hatalmas, csak gyakorlatilag a kelet behozza ezt a tendenciát. Illetve keleten még talán nem annyira jelentős a szándék, vagy fontosabb az, hogy el legyenek látva a fogyasztók energiával, mert még mindig nagyon nagy a számossága azoknak a fogyasztóknak, akik ellátatlanok, mint az, hogy megújuló energiával legyen biztosítva a termelés.
Milyen hatással lehet az energia felhasználása, illetve akár, mint említett, az energiatermelésre a fejlődő országok fejlődése, illetve előrehaladása? Mert ugye például Afrikában, illetve Ázsia egyes régióiban is még igencsak alacsony az energia felhasználás, egyszerűen azért, mert az ipar eléggé fejletlen, illetve hát a lakossági felhasználás is viszonylag alacsony. Látszik-e az, hogy a felzárkózás változást hoz, vagy akár drasztikus változást hozhat?
Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy kritikus kérdés a széndioxid kibocsátás, illetve az energia termelésnek a szempontjából. Ugyanis, ahogy említette, ott a egyfőre jutó energiafogyasztás termelés jelentősen elmarad az európai és észak-amerikaitól, ez kapcsolható ahhoz, hogy értelemszerűen az életszínvonal is alacsonyabb. Amennyiben ezek az országok mind az életszínvonalban, mind az energiafelhasználásban és termelésben felzárkoznak európai, észak-amerikai standardokhoz, akkor ez további jelentős globális energiafogyasztást, termelést eredményez, és az is látszik, hogy itt az elsődleges szándék először az, hogy el legyenek látva a fogyasztók, és a másodlagos szándék az, hogy ez mindez megújuló energiával történjen. Tehát, hogyha széndioxid kibocsátás csökkentéséért folytatott harcra tekintünk, akkor ennek valószínűleg a kulcs területe a fejlődő világok lesznek, és azoknak a növekvő energiaigényének a biztosítása.
Akkor nézzük, hogy az elmúlt esztendőben különböző területenként az energiamix különböző részei hogyan változtak. Mi volt jellemző az olajpiacára?
Olajpiacon az látható volt, hogy nagyjából stabil volt az elhasználást, kismértékben csökkenés látható a COVID-hoz képest. Ami egy másik fontos tendencia volt az olajpiacon, hogy jelentős mértékben növekedtek az árak. És ebből egyébként elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok profitált, hiszen ott nőtt legjobban az olajtermelés is. Ott aknázták ki legjobban a növekvő árakat. Tehát alapvetően az olajfogyasztásban nem látszik egyelőre érdemi csökkenés. Lehet, hogy majd egyszer a villamosenergiát felhasználó autók elterjedésével változik tendencia, de jelenleg ez nem látszik még.
És az árakban?
Ott alapvetően növekedést látunk az elmúlt évben. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy rekordot is döntöttek az árak a korábbi évekhez képest. Egyébként szerintem ezt tapasztalják az emberek a benzinkutaknál is, hogy ennyire drágán kellett vásárolni benzint. Tehát mindenképpen sokkal nagyobbak az árak, és ez Európában akár kapcsolatú a háborúhoz is, ami szintén jelentős árfelhajtó hatású volt.
Hasonló hatások érvényesültek legalábbis a háború miatt a földgáz piacán, pláne Európában.
Ha a forgalmat nézzük, akkor a földgáznak a forgalma eltolódott az LNG irányába. Tehát jelentős mértékben megnövekedett elsősorban a katari kitermelés, illetve az amerikai kitermelés, és ezekből fakadó LNG szállítások. Ebben hatalmas növekedés tapasztalható volt. Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen lecsökkent a vezetékes földgáz szállításnak a mennyisége. Itt elsősorban a Oroszországból Európába irányuló vezetékes szállítás volt a meghatározó a csökkenésben. Oroszországból Kínába irányuló szállítás az növekedett, de természetesen ez nem tudta ellensúlyozni az európai visszaesést. Az árakban az látszik, hogy mindenhol nagy növekedés volt. A növekedésnek a legsúlyosabb területe az Európa volt. Itt a csúcsára az a korábbiaknak a háromszorosa volt, de én emlékszek egyébként olyan ára is, ami hatszorosa volt a korábbi normalitásnak. Ázsiai árak, itt elsősorban inkább a távol-keleti árak, azok nagyjából 180-190%-kal voltak nagyobbak, mint a háború előtti időszakban. És áremelkedés volt tapasztalata az Egyesült Államokban is, pedig ott ugye belső ellátás megoldott, ott nagyjából 50%-os árnövekedést tapasztaltunk.
A globális felhasználásban érezhető volt az, hogy az Európai Unióban csökkent az ipar teljesítménye, illetve a megtakarítás, a lakossági ipari megtakarítás miatt a földgáz felhasználás?
Mindenképpen, tehát globálisan 3,1%-os földgáz felhasználás csökkenést mértünk, és ahogy említette, ez alapvetően Európának köszönhető, és ebben egyébként Magyarország is irányás, sőt Magyarországon még nagyobb volt a földgáz felhasználás csökkenés, mint Európa többi részén. Ez egyébként mind a mellett, hogy az ipari termelés csökkent, jelentős mértékben köszönhető annak is, hogy a európai időjárás télen sokkal enyhébb volt, mint az előző években, tehát emiatt a lakosság kevesebb földgázt használt fel, és ahogy említettem, nagyon sokan átálltak fatüzelésre és egyéb szilárd tüzelésre.
Ha a hosszabb távú tendenciákat nézzük, előfordult olyan az elmúlt években, talán a Covid időszakot leszámítva, hogy 2-3%-kal csökkenjen globálisan a földgáz felhasználás?
A Covid előtti időszakot nézzük, akkor ott alapvetően inkább növekedés volt tapasztalható, tehát nem csökkenés. Úgyhogy ez egyértelmű, hogy ez nem fordult elő. Azt gondolom viszont, hogy rendszerűen ez akár lehet, hogy fenn is maradhat, mert ezen az árszinten, ami most azért stabilizálódott, még mindig ez mostani árszint is duplája annak, mint ami korábban volt, és ez az árszinten stabilnak tűnik, és azért egy dupla árú földgázpiac az biztos, hogy stabil keresletcsökkenés fog eredményezni.
És említette, hogy a szén kitermelés, pontosabban a szén felhasználás az növekedett 2022-ben. Mit mutatnak a számok?
Ennek a fő motorja Kína, és még inkább India. Egyébként a globális növekedés ez nagyon kismértékű volt, azt hiszem, hogy 1% vagy 2%, tehát inkább én ezt úgy fogalmaznám, hogy nem csökkent, vagy ilyen 0+ mértékben növekedett. Ennek a fő oka Kína, India volt, ami ottani energiaellátásnak a biztosítása. Ezzel szemben Európában és Észak-Amerikában jelentősen csökkent a szén felhasználás. Annak ellenére, hogy egyébként vagy pontosan azért is, mert hogy a szénnek az ára is felemelkedett a földgáz árával párhuzamosan. Magyarországon igazándiból nagyon kevés a szénfelhasználás, lignit felhasználás van, de az is gyorsabban, nagyobb értékben csökkent, mint Európában. Ennek részben a környezetvédelmi szempontok voltak, vagy részben pedig az, hogy a Mátrai erőműnek a termelése, illetve a műszaki állapota kisebb termelést tett lehetővé, mint a korábbi években.
A globális villamos energia termelésben a szén aránya hogyan változott? Kína és India hatása érezhető volt-e?
Érezhető volt, egyértelműen érezhető volt. A globális villamos energia termelésben a szén nagyjából nem változott, tehát ott is közel stabil volt, és ez ugyanúgy, ahogy általában a szénfelhasználás kapcsán, annak volt köszönhető, hogy Kína és India ezzel biztosította a növekvő ellátást, míg Európában jelentősen csökkent a szénnek a felhasználása, és Magyarországon is jelentősen csökkent a szénnek a felhasználása a villamosenergia termelésben.
A megújuló energiák milyen arányt képviseltek a villamosenergia termelésben, illetve a földgáz. Ez hogyan változott?
Globálisan a megújuló energiáknak a felhasználása, a vízenergiát nem vesszük figyelembe, akkor 6,5%-ról 7,5%-ra növekedett, ami elsősorban köszönhető egyébként részben az európai, részben egyébként a távol-keleti napenergia és szélenergia termelések bővítésének. Ehhez képest a növekedés Európában kisebb mértékű volt, de Európában már ez a termelés, ez úgy emlékszem 13-14%-ot is elérte a megújuló energiából történő villamosenergia ellátás, ami szintén jelentős mértékben alapvetően a napenergiának és a szélenergiának köszönhető. Ugyanakkor ez bár statisztikákból nem látszik, de azt gondolom, hogy ennek az üteme azért is kell, hogy lassuljon, hogyha ez elér egy 14-15%-ot, mert ez az a mennyiség, ami még a napenergia profiljából fakadóan könnyen értékesíthető, és amikor sütenap fedezi a fogyasztóknak a fogyasztását. Ebből való továbblépés az már egy nehezebb út lesz, mert akkor már a energiának a felhasználását abban az időpontban is, amikor fogyasztók már nem tudják elfogyasztani az adott pillanatban megtermelt energiát.
Az, hogy az Európai Unióban igencsak jelentős a napenergia termelésre való ösztönzés, a beruházások is viszonylag magas szinten vannak, globális szinten érezteti a hatását? Látszik az, hogy a megújulók, pláne a napenergia jelentős szerepet vállalna a globális villamosenergia termelésben, vagy ez inkább európai sajátosság?
Először európai ért el ezen a területen áttörést, ez globálisan is tapasztalható. Hát Afrikában talán kevésbé, de a távol-keleten mindenképpen, illetve az, hogy Európában nagy fejlesztések történnek az előző években, az jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy hatékonyan lehessen és olcsóban előállítani naperőműveket, paneleket, és ez hozzájárult ahhoz, hogy globálisan is meg tudjon indulni a növekedés. Ugyanakkor ami ennek a korlátja, az pont a napenergia termelésnek a profilja, ami a jövőbeni növekedésnek a gátja lehet Európában, majd a világon is, hogyha ennek az aránya eléri a 10-15%-ot, akkor utána abból már nehezebb lesz sokkal tovább lépni.
Losonczi Gézát, a KPMG energetikai tanácsadás szektor vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Akár a Mátrai erőmű közelében is megépülhet Magyarország első szivattyús tározós erőműve, ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában az energiaügyi miniszter Lantos Csaba. Magyarországon egy nagy helyett több kicsi szivattyús tározós erőmű megépítésének van realitása, mondta az Inforádió által megkérdezett szakértő. Munkácsi Bélával, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetőjével Herceg Zsolt beszélgetett.
Onnan kezdeném, hogy milyen mértékben van nekünk szükségünk az energia tárolására, mert ennek a kérdésnek a megítélésében itt Magyarországon picit eltér a vélekedés attól, amit a tudomány mai állása szerint gondolnunk kellene, mert ahogy hallani, most a kormányzati elképzelésnek a lényege az az, hogy atomerőmű, napelemek és energiatárolás. Ez lenne a 21. századi energiarendszer Magyarországon. Ugyanakkor az látszik, látszik, hogy ha egy picit szétnézünk a világban, akkor ott az energiatárolást csak a legutolsó eszközként használják, mert az energiatárolás az mindig veszteséges. Itt ennek a szivattyús tározásnak az esetében is legalább egy 15% veszteséggel számolni kell. Ezt a veszteséget megelőzendő egyéb megoldásokat kellene alkalmazni itt Magyarországon is, és ezek között én most kettőről két mondatot mondanék, ha szabad. Az egyik az az, hogy egy optimális energiamixet kellene kialakítani, amiben a napelemeket, amelyek főleg nyáron termelnek, a téli időszakban nagyon alacsony 5% körüli a kapacitásfaktoruk, ami azt jelenti, hogy a névleges teljesítményüket alig-alig 5%-ban tudják kihasználni. Ezt mindenképpen szélerőművekkel kellene ügyesen kiegyensúlyozni, mert a szélerőművek viszont éppen a téli időszakban termelnek maximumon. Ezt a világon mindenhol így csinálják, és Magyarországon is alkalmas lenne erre a szélklíma. A második, amit szoktak használni, az a rugalmas árképzés és a rugalmas fogyasztás, tehát akkor fogyasszunk, amikor van energia. Lehetne még sorolni, de ez a két legfontosabb eszköz. Lehet import-exportban gondolkodni, stb., de az energiatárolás csak a legvége. Ha pedig energiatárolás, akkor valóban ezt a szivattyús tárolást volna érdemes egy picit jobban megkutatni Magyarországon is. Nem véletlen, hogy a világon a villamos energiatárolásnak a 99%-a az ilyen módon történik. 150 éve vannak ilyen berendezések, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez ténylegesen egy kiérlelt technológiai megoldásnak tekinthető, és az a lényege, hogy van két medencénk, a szintkülönbség egy kulcskérdés, szokás minimum egy ilyen 150 méteres szintkülönbségről beszélni, és a két medence között a távolság az jellemzően maximum 5 kilométer, de nyilván minél rövidebb ez a távolság, annál szerencsésebb a helyzet, és minél nagyobb a szintkülönbség a két medence között, megint csak ugye nyilván annál szerencsésebb a helyzet. Ezeknek a földrajzi kiterjedése 5 hektártól 500 hektárig, attól függ, hogy ez egy kisebb vagy egy nagyobb berendezés. És akkor itt is érdemes lenne egy egész picit megtorpanni, mert amit hallani a hazai elképzelésekről, az sajnos az, hogy itt is valami fajta centralizált megoldás körvonalai látszanak, ami egy nagy berendezést jelentene. Miközben az erre irányuló kutatásaink azt húzták alá, hogy itt nálunk nagy berendezés építésére nem nagyon van olyan lehetőség, ami ne sértene akár súlyosan környezetvédelmi vagy természetvédelmi érdekeket. Tehát sokkal inkább szerencsés volna kisebb vagy közepes méretű megoldásokban gondolkodni, és olyanokban, amelyek már esetlegesen meglévő létesítményeket használnának ki. Erre vonatkozóan végeztünk vizsgálatokat korábban 6-8 esztendeje, amelyek középhegységi területeinkre, a Mátra vidékére, Nógrád megyére, Borsod térségére irányultak, és ott bányaudvarokban vagy meglévő víztározókban rejlenek olyan lehetőségek, amiket célszerű lenne mérlegelni. Most csak, ha Nógrádra gondolok, ott 50 olyan külfejtés van, amit úgy gondoljuk, hogy célszerű lenne megnézni, hogy ezek alkalmasak-e. Mi találtunk olyan helyszíneket, körülbelül 15 olyan helyszínt, ahol ilyenfajta kisebb vagy közepes szivattyús tározónak a létrehozását viszonylag olcsón meg lehetne oldani.
Ha jól értem, ennek az utóbbi önök által preferált megoldásta, tehát hogy ne egy nagy létesítményt hozzanak létre, hanem sok kicsit, az a legnagyobb előnye, hogy ezeken a helyszíneken már az alapfeltétel rendelkezésre állnak, és bár szomorú tény, hogy az is a táj pusztításával jár, de egy ilyen létesítmény létrehozása már további lényeges pusztítással nem járna, ugye?
Azon tűnődöm, hogy ezt tájpusztításnak nevezzük-e mindenképpen, vagy sem, mert hogy ezek a mesterséges tavak nem feltétlenül minden esetben olyan elemei a tájnak, amik kifejezetten negatívak, ezek lehetnek akár pozitív megjelenésűek is egy adott adott tájban, illetve lehetnek ezeknek járulékos természetvédelmi előnyei is. Kisebb létesítmények esetében előfordul az is, hogy akár még nemzeti parki környezetben is működtetnek ilyeneket északi szomszédaink. Szóval azt gondolom, hogy itt azért nem feltétlenül egy brutális táj átalakításról van szó, de való igaz, hogy lehetnek akár ilyen jellegű megoldások is, de lehet ezt azért tájba illeszteni. És valóban az a helyzet, hogy ha már meglévő létesítményekből indulunk ki, és én most itt főleg mondjuk a bányákat emelném ki, amiknek a rekultivációja elkerülhetetlen, ott miért ne gondolkozhatnánk egy olyan fajta rekultivációban, aminek hosszú távú előnyeit élvezhetné az egész társadalom, mert hogy ezek a szivattyús tározók még akár 70-80 éven keresztül is szolgálhatják a villamos energiarendszert és ugye a fogyasztókat.
Mennyi időbe és mennyi pénzbe kerül körülbelül egy vagy több ilyen létesítmény, és utána mennyi idő alatt térül meg, hiszen nyilván ki lehet számítani, hogy milyen haszonnal jár az energiatermelésben, tárolásban egy ilyen erőmű?
Igen, ez az a része, amit mi nem vizsgáltunk, mert úgy gondoljuk, hogy ehhez inkább közgazdászoknak a közreműködése volna szükséges, mi meg nem vagyunk közgazdászok, nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy belekontárkodjunk más tudományterületeknek a világába, és esetleg szamárságokat beszéljünk. Tehát ebben én azt gondolom, hogy kormányzati felelősség van, a kormányzatnak kellene megbíznia olyan közgazdász kollégákat, kutatókat, akik ilyenfajta számításokat tudnának végezni, és a megtérülésről ugyanezt gondolom. Általánosságban azt azért látjuk, hogy ezek az energiatárolási megoldások nagyon gyorsan megtérülnek, egyre inkább gyors a megtérülés, ahogyan a megújuló energiák közül a szél és a nap, amelyek ma messze a legolcsóbban termelik a villamos energiát, szóval ezek egyre nagyobb ütem kerülnek a rendszerbe, és egyre jobban igénylik a tárolást. Hozzáteszem, és ez egy lényeges dolog, hogy tévedés lenne azt képzelni, hogy a korábbi energiarendszer, és különösen az atomerőművek, széntüzelésű erőművek világa, az megvolt energiatárolás nélkül, nem, ugyanis ezek sajnos nem képesek alkalmazkodni a rugalmasan változó fogyasztói igényekhez, tehát korábban 2010 előtt jellemzően az atomerőművek és a széntüzelés támogatására hozták létre ezt a hatalmas energiatárolási kapacitást szerte a világon. Ez azt jelenti, hogy hát több mint 300 ilyen létesítmény működik ma már, és ezeknek a döntő többségét nem megújuló energia alkalmazása miatt, hanem az atom és a fosszilis energia hasznosítása miatt kellett üzembe helyezni. És Európa, azt gondolom, hogy fontos, hogy lássuk, hogy kiemelkedik abban a tekintetben, hogy a legtöbb ilyen létesítmény a mi kontinensünkön működik.
Amennyiben nem több kicsi, hanem egy nagy létesítmény mellett dönt a kormány, akkor annak van optimális helyszíne Magyarországon? Ön rá tudna mutatni a térképen?
Nincs ilyen helyszín. Én amit el tudok képzelni, hogy Vác térségében, ott a Naszájnál, de hát ott is ugye védett természeti területek vannak, ezt alaposabban meg kéne vizsgálni. Korábban szóba került a prédikálószék, hát az ugye nemzeti park, azt ne feszegessük, tehát egészen biztos ilyenfajta komoly természeti védettséget élvező területeken nem szabad ilyenfajta létesítményt létrehozni, ilyen nagy méretűt, amiről itt hallani lehet. Hallani lehet a Mecsek térségében körvonalazódó elképzelésekről, hát ugye ott is a keleti része az tájvédelmi körzet, nyugati részen esetleg lehet helyszínt találni, de megint az a kérdés, hogy olyan helyszín, ami több száz hektárnyi kiterjedésű, az ténylegesen rendelkezésre áll-e. Ráadásul ugye itt két medencéről beszélünk, és hát ugye ezeken a sűrűn lakott területeken nem valószínű, hogy ilyen helyszíneket könnyen lehet találni. Ez az, ami miatt egyre inkább úgy látni, hogy a közepes és a kisebb méretű berendezések kialakításának volna Magyarországon inkább realitása.
Munkácsi Bélát, az ELTE Természettudományi Kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!